Kedves hallgatók, mai adásunk tanúságtevője.
Farkas Ibolya Mária.
Ibolya önkéntesként műsorvezető vagy a Mária Rádiónál.
Az én műsorom címe a Lépcsők. Ez már akkor ezt is mondja, hogy nekem ez egy újabb lépést jelentett a szűzanya felé. Mindig nagyon vágytam arra, hogy igazán-igazán anyámként tudjam szeretni a szűzanyát. Nagyon sokszor megtapasztaltam az ő jelenlétét az életemben.
Tudnál erre egy példát mondani?
Hogyne. Nekem 3 fiam van. Nos, amikor az első kamaszodott, akkor időnként egészen kiszolgáltatottnak és tehetetlennek éreztem magam. Jött az, hogy egy dolgot mindenképpen tehetek. Nekem szükséges, hogy őt elengedjem, mert ez az életrendje, hogy szabadon próbálkozzon az élet kihívásaival. Úgy gondoltam, hogy én ezentúl többet fogok imádkozni ezért a gyerekemért. És amikor igazán komoly konfliktus helyzetekbe kerültünk, akkor én ezt mondtam is neki, hogy nézd, nagy vagy, ez már itt a te életed, te döntesz nagyon sok dologban, és én bármennyire is vágynék neked könnyebbet, jobbat, és a többi, tudom, hogy ez nem fog menni, mert nem lehet távirányítóval valakit életre nevelni, de az fontos, hogy tudd, hogy innentől kezdve én többet imádkozom érted. És akkor dühös hangon mondta a fiam. Na, hát azt érzem is. Mert hogy pontosan ezek az imák voltak azok, amik, ha úgy tetszik, a szakadék szélén megóvták, megvédték őt. Ahová már az én konkrét anyai karom védelme nem jutott el, de a szűzanya védelme, gondoskodó szeretete nagyon is ott volt. Hogy az Isten ott legyen az életemben, hogy én a testemmel, lelkemmel együtt imádkozzam, erre én naponta 2-2,5 órát szánok. Egyébként nem lehetnék az, aki vagyok.
Honnan ez az imádkozós lelkület? A családodban mennyire volt jelen a vallása, a hitnek a gyakorlása?
Édesapám görögkatolikus volt, édesanyám református. Édesapám formálisan és valószínűleg egyébként mélyen is azt gondolom, hogy hívő volt, de vallási gyakorlatokat tőlük nem lehetett igazán elsajátítani. Az első áldozásra való fölkészülésben megtapasztaltam azt, hogy engem az Isten nagyon vonz magához. Ugyanakkor pontosan azért, mert hogy tényleg mindenféle megpróbáltatásokkal teli gyermekkorom volt, ezért nagyon korán, 10-11 évesen ott voltak bennem a kérdések és kétségek, hogy hogyan lehet az, hogy az emberek azt mondják, hogy hisznek Istenben és járnak szentmisére, de ez a viselkedésükön nem mutatkozik meg. És én ezzel a nagy Isten kétségemmel elmentem egy Mária Pócsi búcsúba, és ott zokogva megvallottam, hogy nekem ilyen kétségeim vannak és gyötörnek, és erre akkor azt mondta a gyóntató atya, hogy mondjak el a bűnbocsánatért egy mi atyánkot és egy üdvözlégy Máriát. Ezt egy lélektelen automatizmusnak éreztem, ami porig rombolt. Amitől én olyan végtelenül dühös lettem, hogy kimentem, kirohantam a templomból, és azt mondtam, hogy én ezt nem akarom. Serdülőként nagyon-nagyon éles szemem volt, mindenhol megláttam az álszentséget, és sajnos csak ezt láttam akkor. És így volt az, hogy spirituális értelemben is megtapasztaltam a mindenféle távolságokat az Istentől. Ez azt jelentette, hogy a családom kedvéért némi formalitást megtartottam. Húsvétkor és karácsonykor azért elmentem a szentmisére, és körülbelül itt kezdődött és végződött. Emlékszem, hogy aztán fiatal felnőttként, még a megtérésem előtt, egyik kedvenc könyvem Pascalnak a gondolatokja volt, ahol az egyik legmeghatározóbb mondat az egy életre velem maradt: ha korábban nem ismertelek volna, nem keresnélek, mondja Pascal. És én tudom, hogy egészen kora gyermekkoromtól egy olyan védettséget is élveztem az Isten részéről, vagy mondhatnám, annyiszor mentett meg mindenféle helyzetekből, ami aztán utána is folytatódott az életemben, mert én háromszor fulladtam majdnem vízbe, egyszer voltam klinikai halál állapotában. Úgy van három fiunk, hogy a férjem RH pozitív, én RH negatív voltam, volt egy elhalt magzatunk három hónaposan. De annyira szerettünk volna, vágytunk még egy gyermeket, hogy lett még egy gyermekünk, amikor is én RH bizonytalan voltam. És aztán lett egy harmadik gyermekünk, amikorra én már RH pozitív lettem, ami orvosilag azt mondják, hogy nem létezik.
Milyen volt a te megtérésed? Kíváncsiak az emberek arra, hogy velem történhet ilyen?
A nagyfiam két dologra büszke az életében, azt hiszem egész biztos velem kapcsolatban. Az egyik az már egészen kicsiként mindenkinek elmondta, hogy az én anyukám többet tanult belőlem, mint az ilyen vastag könyveiből. A másik, hogy ő vitt vissza engem az egyházhoz. Amikor úgymond kötelező volt neki szentmisére járnia, és valakinek el kellett oda őt vinni, ahogy elvittem őt az első szentmisére, ott én nagyon meglettem fogva. A szívem lett megszólítva. Az értelmem mindig tudta, hogy Isten létezik, de ott a szívemhez szólt. Nagyon személyessé vált, hirtelen nagyon közel jött az Isten, valami föllángolt bennem, sírva fakadtam. Gyerekként voltam egyszer római katolikus szertartáson, de egyébként nem. Tehát annyira új volt számomra, hogy nem is lehetett a úgymond régi hullámokra fölülni, ahol akkor azt mondom, hogy van egyfajta otthonosság érzésem is, úgyhogy ezért egy sokkal nagyobb, elevenebb hatással bírt rám lenni a maga a szentmise, mint ritus. Aztán annyira kinyílt nekem maga a szentmise ritusa, utána annyira élő írásként beszélt hozzám a szentírás, hogy életemnek a legnehezebb időszakain pontosan azt tartott meg, hogy napi szentmise látogató voltam. Naponta kapaszkodhattam bele az Istenbe, és erre nekem mind a mai napig szükségem van. Most már így az úgymond szakmai agyammal is rátekintettem sokszor, hogy mennyire csodálatosan van fölépítve a szentmise ritusa. Hogy ez egy olyan dolog, amit ha kihagyok az életemből, akkor ott valamit veszíteni fogok. Megtapasztaltam azt, hogy bizony mennyivel másképp tud indulni a napom úgy, hogyha megvan ez a személyes találkozásom az Istennel, akkor ott már a napom épül sziklára, és ezt én igyekszem tovább is adni a hozzám fordulóknak, hogy egyszerűen csak próbálják ki. Nem kell elhinni, amit mondok. Sokáig pont azért, mert ugye kommunizmusban nőttünk fel, és ott egy szlogen volt, hogy gyerekem, menjél a templomba hinni, de meghallani, meglátni az Istent, erre szükségünk van egymás segítségére. Hogy nagyon sokszor ugye azt tudjuk, hogy a lélek olyan szép szeliden csendben jön, hogy ezért olyan fontos, hogy elcsendesedjünk. Nekem például egy mély vágyam volt, azt hiszem 15 évig csak vágytam rá, hogy eljussak Szent Ignáci lelki gyakorlatra. A legcsodálatosabban emberséges, mert az Isten szeretetét tapasztalom meg ebben a kívülről zárt, valóban szigorúan zárt térben. Mert ott csak én vagyok és az Isten. Ott vagyok egy olyan ima közegben, ami táplál. Ami megadja azt a plusz erőt, hogy én is meg tudjam tenni azt, amit egyedül önmagam képtelen lennék. És valóban úgy nyílt ki nekem az Isten igéje, annyira nagyon élt, annyira nagyon megadta azt a mindennapi töltöttséget, ami tartott és segített és vitt tovább, hogy természetesen, amikor tudomásom lett a Szent Ignác imamódról, akkor tudtam, hogy ez valami olyan, amire én nagyon vágyom. A Szent Ignáci lelki gyakorlaton kristályosodott ki igazán, hogy mennyire nagyon örülök én annak, hogy keresztény lehetek. Mert hogy nekem egy olyan Istenem van, aki személy. Aki engem személy szerint szeret. Abszolút nekem szólóan szeret, engem ölel át, kézzel foghatóan érzem az ő lágy, finom szeretetét. Az ő végtelen bűnbocsánatát, hogy teljesen mindegy, hogy mi történt, mit tettem én addig. Ő tárt karokkal vár, és szeretni akar engem. Tényleg úgy fogad, ahogyan a tékozló fiút fogadta az atya. Nagyon fontos, hogy ebben a lelki gyakorlatban bárki részt vehet, akár a hitet teljesen elhagyó, vagy ateista nézeteket valló, vagy bármilyen felekezetű egyén ott lehet, és személyes kísérést kaphat. Lehetőség van arra is, hogy amire még neki nem nyílt meg a látása és a hallása, azt a kísérő föl tudja hangosítani, rá tudja irányítani a figyelmét, és akkor örülhet, hogy de jó, és ezt én tapasztaltam meg.
A beszélgetés elején mondtam rólad, hogy a Mária Rádióban műsort vezetsz. A lelki felkészültség, érettség, megtapasztalás már megvolt, és hozzá a vágy, hogy ezt megoszd valakivel.
Hosszú kacskaringós úton eljutottam a pszichológiához, és azért is részben, mert a nővérem, amikor összeroppant idegileg, akkor őt többször elektrosokkozták, és én láttam az elektrosoknak a következményét, és mindig elborzadtam azon, amikor kísértem őt egy-egy felülvizsgálatra, hogy én tudtam, hogy ő mennyire készülne elmondani mindazt az érzelmi terhet, amit hordoz. És ehhez képest nem volt lehetősége erre, hanem csak arra, hogy megkérdezték, hogy mik a tünetei azokkal, hogy van, és fölírták a következő havi adaggyógyszerét. És ezt én annyira embertelennek éltem meg akkor, hogy tudom, hogy ez már akkor egy nagy belső motiváció volt nekem, hogy valahol itt egy olyan szükség van, hogy az emberek lelkileg éheznek. Mindig éreztem ezt a így-úgy embereken keresztül is történő hívást, és remélem, hogy valahogyan én is most ezzel a műsorral hívom az embereket az Isten felé, mert egy nagyon lényeges része az én szakmaiságomnak a gyász és veszteség lélektannal való foglalkozás, amit szeretetből és barátságból vállaltam föl. Engem mindig sokkal inkább a saját történetem okán a személyiség sebzettségei és hiányállapotai izgattak, ezek foglalkoztattak, de kapcsolatba kerültem Polca Lennel, akkor én pont a személyiségfejlődés kapcsán a relaxációs és imaginációs terápiával foglalkoztam, és a Tűzoltó utcai klinikán akkor volt egy olyan projekt, hogy ott a rákos beteg gyermekeknek készítsünk olyan hangkazettát, ami segíthetné őket egy kicsit eltávolodni a fájdalomtól, a kínjaiktól, egy kis békességet, nyugalmat adni neki. És ez volt az első közös munkánk, amiből aztán egyre közelebbi barátság kerekedett. Aztán Alen körülbelül egy évig rágta a fülemet, hogy őt állandóan gyászolók keresik meg, és valamit kéne tenni gyászügyben Magyarországon, mert ez egy elhanyagolt terület. Mire én egy idő után azt mondtam, hogy jó, Alen, ha neked ez annyira fontos, hát legyen, csináljuk, és így alakult a munkacsoport, így alakult az ilyen irányú szakmai életem, amiből megint csak én személyesen hatalmasat tapasztalhattam. Egy éven belül elveszítettem édesapámat, édesanyámat, a nővéremet, az akkori lelkivezetőmet, és még három fontos személyt az életemben. Ezt meggyőződésem, hogy ezt máshogy egyszerűen nem élhettem volna túl. Úgyhogy az első nagy hálám az volt, hogy már tudtam, mert megtanultam gyászolni, és ezért ebből is többként, jobbként, együttérzőbb lényként kerülhettem ki, az Isten közelségét jobban megtapasztalható, az ő szeretetét, az, hogy akkor ő tényleg a vállán vitt engem, ez egészen bizonyos. És utána, amikor jött ez a felkérés a rádió részéről, akkor volt egy újabb közvetlen tapasztalásom. Néhány évet Kanadában töltöttem, és ott az egyik a torontói Szent Erzsébet egyházközségnél hívő embereknek tarthattam gyász feldolgozó csoportot, és ott lehetőségem volt arra is, hogy a szakmaiságot összekapcsolhattam egészen természetes módon azzal, hogy hogyan látom én, hogy ez a folyamat hogyan tudja az embert segíteni abban, hogy élőbbé váljon az Isten kapcsolata. Hogy pont egy olyan helyzet, amiben rengeteg ember elveszíti a hitét és eltávolodik az Istentől, mert hogy tehetett velem ilyet az Isten, ott én megtapasztalhattam azt, hogy egy 82 éves csoporttag is volt, aki elveszítette akkor már két gyermekét, két fiát, és érezte, hogy távolodik, utasítja el nem csak az életet, hanem még az unokáit is. Újjászületett, hogy sokkal jobb lett a kapcsolata az unokáival, hogy mennyivel másképp tud újra imádkozni, hogy egészen más lett az Isten kapcsolata. Ez volt az indítatás úgy beszélni a gyász folyamatáról, hogy összekapcsolva a hitünk fejlődési lehetőségével, élőbbé tevésével, hisz pont a halál közelség az a nagyon-nagyon megrázó élmény, ami a legvastagabb falakon, a legkeményebb páncélokon is áttör, és eljut az ember szívéhez. Hozzám csak az jön, aki valóban hajlandó a saját poklai bugyrába lemerülni, én megyek vele.
Nem, hogy csak együtt érzel, hanem együtt szenvedsz is.
Így van, és éppen ezért szükséges az a napi két és fél óra a magamra fordított idő. Megyek vele, mert tudom, hogy nekem van kibe kapaszkodnom. Én tudom kísérni, és tudok abban aztán gyönyörködni, ahogyan az Isten gyógyít. Nem mi gyógyítunk.
Mennyien juthatnak el valóban az Istennel való megbékélésre, amikor, ha utolsó pillanatban is, de rátaláltak Istenre, vagy mondhatni egymásra találtak?
Ezt én megtapasztaltam az életemben többször. Ennek van egy nagyobb tanúságtevője, egy nagyon kedves barátnőm. Ő idősek otthonában ezt számtalanszor tapasztalta meg, hogy amikor úgy van kísérve egy idős ember, akkor bizony ez gyönyörűen rendre megtörténik, és igyekezett, hogy ott lehessenek a családtagok is, hogy számukra is ez egy élő megtapasztalás lehessen, hogy ott nagyon-nagyon ott van az Isten. Nagyon hálás vagyok most, hogy elmondhattam mindezt. Szeretném megköszönni neked, mennyei édesapám, hogy elhoztál engem egészen idáig, ég édesanyámnak azt, hogy növeli bennem azt a fajta női, anyai szeretetet, és hálás vagyok a Szentléleknek, hogy hozzám vonzza azokat az embereket, akiknek én segíthetek.
Kedves hallgatók, Farkas Ibolya tanúságtételét hallották, a felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatói családunk, a Mária Rádió működése veszélybe került. Május hónap végére a kiadások és az adományok egyenlege 17 millió forintos negatívumot mutat. Sajnos ennyivel kevesebb az adomány, mint amennyi a felmerülő kiadás. Ennek a legfőbb oka az, hogy az infláció és az energiaárak növekedése folyamatos nyomást gyakorol a rádió mindennapi működésére. Kérjük mindnyájukat, hogy adományaikkal és imádságukkal támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is szólhasson az otthonainkban, a gépjárműveinkben, a kórházakban, az idős otthonokban, vagy sokaknak a mobiltelefonján, távoli országokban, az interneten keresztül. Napjainkban még nagyobb szükség van az üzenő hangjára, mint valaha. Ne hagyjuk, hogy elnémuljon. Adományukat eljuttathatják banki átutalással, postai csekken, vagy leadhatják személyesen a budapesti szerkesztőségünkben. További részletek olvashatók a Mária Rádió honlapján, illetve a Mária Rádió magazinjában. Köszönöm szépen, hogy segítik a Szüzanya rádióját, Lukovics Milánt hallották.